Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sajtóértesülések szerint a magyar kormány jelezte az Európai Bizottságnak, ugyan elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíj és adóreform mellett, amelyek a helyreállítási alap 10,4 milliárd eurónyi forrásához szükségesek, de a magyar költségvetés helyzete és az augusztus 31-i határidő miatt ezt rövid távon nem tudja teljesíteni. Az Európai Bizottság tisztségviselői szerint ugyanakkor az új magyar kormány hozzáállása több mint konstruktív, és mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető legtöbb forrást megmenthessék a helyreállítási alapból, ám ennek mértéke még kérdéses. A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására az idei és következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető azt írja, hogy amikor áttekintette a korábbi terveket, világossá vált számára, a volt hadtörténeti intézet és múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt objektumok infrastruktúrális fejlesztésére. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntenek majd arról, hogy mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások, fogalmazott. Az Európai Unió támogatása nyomán csaknem 2 milliárd forintot használhat fel a készenléti rendőrség, nemzeti nyomozóiroda, illetve konzorciumi partnerei 2029. július végéig a határokon átnyúló kábítószer kereskedelem és az ezzel összefüggő bűncselekmények hatékony felderítésére és megakadályozására, jelentette be az NNI igazgatója a program nyitó rendezvényén Budapesten. Jenei Áron elmondta, a magyar állam társfinanszírozásával megvalósuló Delta elnevezési program megvalósításában a konzorcium vezető NNI-n kívül részt vesz az Országos Rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont is. A Delta, amely a többi között eszköz- és szoftverfejlesztés megvalósítását, illetve nemzetközi nyomozó csoportok felállítását is magában foglalja, a készenléti rendőrség eddigi legkomplexebb programja, fogalmazott. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség, hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén, ahol Somogy vármegye rendőrfőkapitánya ismertette a rendőrök előtt álló feladatokat. Monár Gábor Somogy vármegye rendőrfőkapitánya lesz a vármegyék rendőri munkáját összehangoló, június 1-től szeptember 15-ig működő Balatoni Koordinációs Bizottság soros elnöke. Molnár Gábor kitért arra is, hogy a buli turizmus ma már nem kizárólag Siófokra jellemző, egyre jobban áttulódik Balatonlellére, ahol az önkormányzat mintegy 300 kamera kihelyezésével és a vandál viselkedést meg nem engedő helyi rendeletek alkotásával készült fel a helyzetre. A rendőrfőkapitány a Balatoni Koordinációs Bizottság legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy a látogatók és a lakosság szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Hozzátette, minden kapitányságon áldozatsegítő is dolgozik majd, illetőleg terveznek munkaerő átcsoportosítást, továbbá idén is lesznek lovas, kutyás és kerékpáros rendőrök. A vízi rendészet pedig rendelkezik megfelelő hajóállománnyal, fogalmazott. Testi-lelki feltöltődést ígér Pünköst hétfőn Esztergomban a Közösségek Napja, írja a Magyar Kurír. Esztergomban a Bazilika előtti tér és környéke ad otthont május 25-én Pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye szervezésében a Közösségek Napjának, melyre 10 és 17 óra 30 között várják az érdeklődőket. A programsorozat délelőtt 10 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődik a Bazilikában, ahol átadják az idei Szent Adalbert díjakat. Sport. A névadó Póta Georgina vezetésével megnyitott a kapuit Zuglóban a Póta Pingpong asztali teniszcsarnok, amelyben a házigazda szándéka szerint professzionális szakmai háttér a közösségi élményközpontú pingponggal találkozik. Az ötszörös olimpikon kétszeres Európa-bajnok, 41 éves játékos a sajtótájékoztatóval egybekötött megnyitón felidézte, hogy 5 évesen kezdett el játszani. Mint fogalmazott, egész életét ebben a sportágban töltötte, sok pingpong termet látott szerte a világon, és sok tapasztalatot gyűjtött. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy miről hallanak, ha velünk maradnak. A mai műsor első felében Tárkányi Béla papköltővel foglalkozunk, utána bemutatjuk Csontos László Szikszó 1588 című nemrégiben megjelent könyvét, és végül Bozók Ferenc olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló eszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Gróf Lajos újságírót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Néhány nappal ezelőtt Tárkányi Béla papköltő és biblia fordító címmel tartott ön előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának szervezésében a Mindszenty Plébánia milleniumi termében, és úgy gondoltuk, hogy mivel Tárkányi Béla Miskolc szülöttje, ezért a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is elmondjuk és ismertetjük az ő életének fontosabb állomásait, az ő életének történetét. Hol kezdjük? A születésnél?
Hát igen, illetőleg még azzal inkább, hogy tudjuk, miskolciak gondolom legalábbis elég sokan, hogy van Miskolcon Tárkányi Béla utca. De azt már kevesen tudják, ki is volt Tárkányi Béla egyáltalán. Azt gondolom még kevesebben, hogy katolikus pap volt. Azt esetleg még kevesebben, hogy költő is volt. És aki ráadásul nem csak költeményeket, tehát verseket írt, hanem az úgynevezett népénekeknek a szövegét is, nagyon sok népénekünk szövegét ő írta. Gondolom sokan olyanok, akik rendszeresen hétről hétre, vagy akár napról napra éneklik ezeket a szövegeket, fogalmuk sincs arra, hogy ki írta. A szöveget ismerik, tudják, hogy énekelni kívülről tudják, nem kell az énekes könyvet elővenni, hogy ezt ki írta, arról már gondolom nem sok fogalmuk, vagy szinte semmi.
Pedig milyen találó ezeknek az egyházi énekeknek a szövege? Könnyen megjegyezhető, valóban, ahogyan is mondja, ha sokat énekeljük, szinte már kívülről tudjuk, igen, ám a szerzőről jóval kevesebbet tudunk. De mi most, igen, ebben segítünk. Igen. Mit lehet róla tudnunk?
Menjünk azért még tovább előbb, mert nem csak ezt nem tudják Tárkányiról, hanem azt sem, hogy nagy műgyűjtő is volt, és nem csak a irodalmat, hanem a képzőművészetet is nagyon szerette. Ismerősei volt nagyon sok festőnek, és majd később beszélünk róla, ha egy olyan festőnek is, aki nagyon-nagyon sok képet, templomi képet az őt, már mint Tárkányi megrendelésére festette. És hát ugye azon kívül még azt is tudni kell, és nem tudom, hogy nem mondjam ezt, hogy ez talán a legfontosabb, hogy Bibliát is fordított Tárkányi, mert hogy ugye tudjuk, hogy nagyon régen, éppen most idén, ebben az évben 600 éve annak, hogy elkészült az első magyar katolikus bibliafordítás, ami a Tárkányi idejében már, hát egy kicsit, hogy mondjam, abban az időben élő embereknek már egy kicsit idegen volt, tehát muszáj volt lefordítani, hogy értsék is, hogy miről van szó, és ezt Tárkányi végezte, megcsinálta. Az már egy más kérdés, hogy mi már nem a Tárkányi fordítást használjuk, mert ugye azóta is eltelt több mint 200 év, tehát még újabb fordítása van, de ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy Tárkányi ezt a fordítást megcsinálta. Most ott kell elkezdeni, hogy Tárkányi Béla mint ilyen nem létezik, vagy létezett, mert hogy az eredeti neve Viperina József volt.
Akkor a Tárkányi Béla név, az egy felvett név, művésznév, vagy hogyan fogalmazhatunk?
Hát is lehet mondani, igen, mindjárt mondom, hogy miről van szó. Tehát Viperina József volt az eredeti neve, iparos ember volt az édesapja, és ahogy már a bevezetőben szó volt róla, itt Miskolcon született méghozzá 1821. január 2-án. Itt az iskoláit is itt végezte Miskolcon, illetve ahogy veszük, mert egy nagyon érdekes dolog, 15 éves korában már fölvették a szemináriumba, természetesen 15 évesen még nem a hivatos kispapi tanulmányokat végezte, hanem a úgynevezett közismereti tárgyakat folytatta tovább, csak mikor aztán már 17-18 éve felé volt, akkor már aztán a teológiai tanulmányait is folytatta, de már ezen a 15 éves korában is kezdett verseket írni. És hát ugye milyenek a gyerekek, milyenek a fiatalok, elkezdték miatt a piszkálni, és ahogy mondják, cikizni, ugye, és mit gondolt rá, hogy hogy pétheti ezt ki, hogy fölvesz egy nevet, hogy nem Viperina József írt ezt a verset, hanem Tárkányi Béla. De hát senki sem tudta, hogy ki az a Tárkányi Béla, hogy ő az. Úgyhogy itt indult el ez a név, de hivatalosan csak a papszentelés után már aztán megengedték neki, hogy ezt a nevet további, és mint pap is használhassa.
Bár a József nevet nem vette fel, hiszen teljes neve Tárkányi Béla József volt.
Igen, hát ezt a legalábbis, ugye, mert ezt nagyon sok könyve megjelent, imakönyve, verseskönyve, stb. Ezeket már így írta, mint szerző, hogy Tárkányi Béla József. Ugye aztán eredetileg a Bélát miért használta, azt ugye ő tudja, de erről nem találtam semmit. Miféle adatot. Aztán, ahogy mondtam, már 17-18 éves korában már aztán elkezdte a tanulmányait, és annyiból volt nagy szerencséje, hogy megkedvelték őt, megszerették őt, még mikor csak tanult, akkor is már elkezdett még fordítani is, nem csak verset írni, és Klopstock Mesiásából fordított részleteket, és akkor fölment Pestre, Toldi Ferenc, illetve Vörös Marti és Bajza, tehát őket is ismerte, ők adtak, főleg Vörös Marti adott neki tanácsot a további fordításhoz. De nem csak őket kell megemlíteni, hanem Petőfi Sándort is, aki nem csak hogy ismerőse, hanem így is lehet mondani, hogy barátja volt Tárkányinak, sőt, ugye nem tudom, hogy miért volt az, hogy 1844-ben Petőfi Debrecenből miért Egeren keresztül ment föl Pestre, a lényeg, hogy így történt, és Egerbe akkor találkozott Tárkányival, sőt a többi ott tanuló kispappal is, és hát mondjam így, hogy jó barátságba kerültek. Pappá szentelték utána, ahogy mondtam, hogy megkedvelték őt, és 1846-ban Pirker érsek magához hívatta udvari szertartójának. Ez hát nem tudom egész pontosan milyen beosztás, ez milyen munka, a lényeg az, hogy ott körülötte serte perfélt ez a lényeg, de nem is ez volt a legfontosabb benne, hanem az, hogy ahogy őt magam elérve, de másnap már elindultak egy külföldi körútra, Pozsonyba, Bécsbe mentek, és ott nem csak ugye természetesen templomba mentek, hanem nagyon sok múzeumban kiállításokat nézett meg Tárkányi, és akkor kezdett el igazán a képzőművészettel foglalkozni és érdeklődni iránta. Nagyon sok olyan festő művet ott ismert meg Bécsbe Pirker segítségével. De most hát annyival viszont nem volt túl nagy szerencséje, hogy nem túl sokkal később 1847-ben Pirkel meghalt. Utána aztán elkerült először káplánnak, utána pedig plébánosnak is, de nem sokkal később ugye egy új érsek került az egyházmegye élére, Bartokovics érsek, aki szintén megkedvelte őt és maga mellé vette titkárának. És Bartokovics volt az, aki úgy gondolta, hogy épp ideje már annak, hogy egy új biblia fordítás készüljön, mert ugye ez, ahogy említettem is, ez a régi biblia fordítás már annyira az akkori időknek nem felelt meg, mindenféle így gondolta, hogy ezt meg kell tenni. Most volt is korábban, már évekkel korábban az akkori püspöki karnak egy ilyen megbeszélése, hogy mit csináljunk. Legyen új fordítás, ne legyen. Nagyon érdekes, hogy az volt a vélemény, jó ez, a fele ezt volt a püspököknek, maradjon, jó lesz ez. A másik fel az, hogy hát igen, de azért valamit javítani kéne, és egyetlen egy olyan püspök volt, hogy azt mondja, hogy fordítsak le az egészet, teljesen legyen más, mint ami most van. Hát ugye végül is aztán ez az lett belőle, hogy nem lett teljes, tökéletes fordítás, de nagyon sokat javított rajta, úgyhogy mégis azt lehet mondani, hogy igazából lefordította az egész Bibliát, csak nagyon sok mindent mégis úgy hagyott nagyjából, ahogy az korábban volt. Nagyon sok tanulmányokat írt, előadásokat tartott, és előbb-utóbb a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja lett, fölvették oda, sőt, a Kisfaludi Társaságnak is tagja lett, úgyhogy aztán például egy nagyon érdekes dolog, hogy fölhívták Pestre, és nem tudom megmondani hirtelen fejből, melyik évben a Szent István napi ünnepségen az ünnepi beszédet vele mondották, ő tartotta. Ugye nagyon-nagyon sok verset írt, és ahogy mondtam, hogy imakönyveket is írt, volt egy ilyen című imakönyv, Lelki Manna, ez 250 000 példányban jelent meg. Ez abban az időben ez egy óriási nagy példányszám volt, nem tudom pontosan, hogy az akkori költők, írók milyen példányszámban jelenhettek meg, de biztos, hogy jóval kevesebben.
Ha már verseket említett, akkor egy pillanatra álljunk meg, hiszen a Szent István Rádió Szent Land címmel egy versmondó versenyt is hirdetett. Most még az esemény előtt beszélgetünk, és készül ez a riport, amikor már adásba kerül az esemény után leszünk, de azért tartom fontosnak ezt a versmondó versenyt megemlíteni, mert a versenyen versenyző és versmondó diákok éppen Tárkányi Bélától is mondanak István, majd verseket.
Három költőből. Tárkányi az egyik.
Úgyhogy itt azt hiszem, hogy megemlítésre méltó, és meg kell említenünk vele kapcsolatosan ezt a szép 21. századi programot is, ahogyan már a fiatalokkal is megismertetjük az ő költészetét. Menjünk akkor tovább.
A versekkel kapcsolatban, hogy föl van nekem sorolva, milyen folyóiratokban, évkönyvekben írt verseket jelent meg. Én, hogy rajzolatok, a remény, az Athénaum, Nemzeti Almanach, Árpádia Őrangyal, Honderű, Országgyűlési Almanach, Divatcsarnok, Pesti Divatlap, stb. Hát ennyit talán most a versekről egyelőre. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy említettem, hogy a képzőművészet is nagyon érdekelte, és megismerkedett Kovács Mihály nevű festőművésszel, akit hát ugye mondhatom, hogy az elején azt mondtam, hogy nagyon sok minden nem tudnak Tárkányiról, ugye azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent, hogy alig valamit tudnak Kovács Mihályról is. Ha csak annyit mondok róla, hogy a Mindszenti templom, itt a Miskolci Mindszenti templom összes oltárképét ez a Kovács Mihály festette, akkor már annyi, tehát nem csak a főoltárképet, hanem a mellékoltárképet is, tehát 5 oltárképet ő festett, ami még külön plusz érdekes, hogy mind az 5-öt azért festette, mert Tárkányi rendelte meg, sőt, Tárkányi fizette ki az árát. Abban az időben ő már ugye olyan pozícióban volt, hogy gondolom volt rá pénze természetesen, és azért is tartott ezt fontosnak, mert őt annak idején, 2 hetes korában Mindszenten keresztelték, mármint Tárkányit. Tehát ugye úgy gondolta, hogy illik, hogyha már itt keresztelték, és van is módja rá, hogy ezeket az oltárképeket ő megrendelje, és ez a Kovács Mihály meg is festette. De nem csak Mindszenten található ennek a Kovács Mihálynak festménye, hanem nagyon sok-sok más templomba is. Azt mondja, hogy Domonkoson volt káplán Tárkányi, ott készített egy szentdomokos oltárképet, aztán itt sorolom tovább, miket festett a mellékoltárokra, ahogy mondtam, szintén Immakuláta, Szent József, Szent István és Szent László a Mindszenti mellékoltárokra, továbbá festett egy megváltót, Mózes, Ecehomóképet, Szent Alajost, Szent András, Szent Rozália barlangban, nem sorolom mindegyiket. Ugye itt aztán nem is tettem meg, hogy egy részét még akkor rendeltem meg Tárkányi, amikor még titkára volt az érseknek, vagy úgy megjegyeztem, hogy vajon a mai ések úrnak a titkára vajon mire van módja, hogy mit rendelje meg, és főleg mire van pénze, hogy ezt ki is fizesse. Hát gondolom, nem sok festő élne meg ma a mostani titkárnak a honoráriumából.
Előadásának címében szerepelt, hogy Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító. Bibliafordításaival kapcsolatosan milyen ismereteket sikerült önnek összegyűjteni?
Na most azt ugye tudjuk, hogy az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás az nem katolikus, hanem protestáns bibliafordítás volt. Ez a úgynevezett Vizsai Biblia, vagy Károli, vagy Károlyi Biblia, ugye a fordító nevéről. Ez 1590-ben adták ki az első kiadás, akkor történt meg, de utána aztán az első katolikus bibliafordítás egy jezsuita papoz, a Káldi György nevéhez kapcsolódik, ugye, ő 1605-ben kezdte el a bibliafordítását, és 1626-ban, tehát magyarul ma 600 éve ezelőtt jelent meg ez a bizonyos Káldi fordítás. Abban az időben, ez 2000 példányban jelent meg, ez a Káldi-féle fordítás, ez abban az időben azt hiszem szintén elég nagy példányszámnak számított. Az érdekesség az, hogy ma ebből a 2000-ből 195 példány ma is megvan, ami hát elég érdekes dolog, elég ritka dolog, és hát nagyon örvendetes dolog. Aztán 1818-ban került szóba az, hogy na, akkor csináljunk egy új fordítást, és akkor mondtam, hogy végül is ez a Bartókovics érsek Tárkányit bíztam meg ezzel a fordítással, illetve, ahogy mondtam, nem tökéletes, teljes fordítás, hanem mondjuk korrigálásra, inkább ez a helyes kifejezés. Hát 20 évig tartott, még az egészen elkészült, de közben elhelyezték előbb káplánnak, aztán plébánosnak is, úgyhogy hát közben más dolga is volt, nem csak ezzel foglalkozott, de végül is aztán elkészült vele. Mikor aztán elkészült, akkor egy Tárkányi Tudományos Akadémia tagja is volt, ő tartott is ott egy előadást a bibliafordításról, és hát nem tudom, hogy talán csak érdekességének pársor fölolvasnék, hogy a Káldi-féle fordításban a Mózes első könyvének első részében a 9. vers így hangzik: mondd el pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tessék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi az Isten a száraz földnek, és a vizek gyülekezetét nevezi tengernek. Ezt így fordította Káldi. Tárkányi pedig: mondd el pedig Isten, gyűjjenek egybe a vizek, melyek az ég alatt vannak egy helyre, és tűnjék ki a száraz, és úgy lőn. És nevezi Isten a szárazat földnek, és a vizek gyüleményét nevezi tengernek. Hát ugye érezzük, hogy olyan borzasztó nagy különbség nincs köztük, de mégis azért a
finom hangolású különbség van. De azt mondjuk el, hogy milyen nyelvről fordította magyarra ő a Bibliát?
Hát latinról, hiszen abban az időben ugye nem csak, hogy a Biblia volt latinul, hanem latinul is észtek természetesen, sőt mi gyerekkorunkban is, vagy nem tudom ki hány éves koráig latinul hallgattuk a misét, úgyhogy ez volt a természetes dolog, persze. Tehát latinból fordította, igen. beszéltünk korábban nem csak a versekről, hanem az egyházi énekekről is, hogy milyen sok olyan ének van, amit Tárkányi írt. Én úgy gondolom, hogy ezekből már csak érdekesség kedvéért is felolvasok már csak a címeket, természetesen nem az egészet, és meg fognak lepődni, azt hiszem, a hallgatók. Azt mondja, sok strófás mise énekek közül e négy hangzik meg szüntelen templomban, áldozattal járul hozzánk, egybe jutunk, ó nagy Isten, kegyességért hív szó Jézus, szeretettel jönnek hozzá, stb. Stb. Aztán karácsonykor, Krisztus Jézus született, örvendezzünk, pásztorok örvendezve, aztán nagybőjben a keresztfához megyek, buzgó szívvel ünnepeljük, stb. Stb. Oltári szentség előtt Tárkányi szavaival így énekelünk, hogy ó égből szállott kenyér, ó szeretett szent emléke, zálogáttát adó Jézus, aztán Uram Jézus, légy velünk. Az eszendőt így bustatjuk, Isten ki az időnek határát kimérted. És hát végül, kedves halottaink, és is ismét az ő szavaival imádkozunk, adj irgalmat, adj nyugalmat, ó atyánk a lelkednek. Hát gondolom, ezeket a termezés érdekel, és mindenki, vagy majd mindenki ismeri. Mind ő írta, természetesen nem ennyit, nem sokkal többet. Kiadták ezeket az énekszövegeket több kiadásban is. 143 ének van csak az első kötetben, és 147 a másodikban. Most azt még azért tudni kell, hogy ezeknek egyrészt a fordítás, tehát nem okvetlen saját műve mind, németből vagy más latinból fordította, de mondom még egyszer, ezeknek a nagy többsége is az ő saját költeményei.
A keresztény hívek jól ismerik ezeket az énekeket a Hozsanna énekeskönyvből, és tudják, hogy éppen melyik kezdősorhoz, melyik énekszám tartozik. Javaslom, hogy ne csak beszéljünk idézőjelben Tárkányi Béla költészetéről, hogyan is formálta ő a szavakat, hanem most illusztráljuk is, akár az egyik versével. Melyik versére esett az ön választása?
A versnek két korona a címe. Ki látta szebbet, mint a szűz, ha a testi kellemén e két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény. Felrakta drága gyöngyeit, királyi bíborát, angyal fejére feltevé a legszebb koronát. És Erzsébet így induló el a szép királyleány, hogy hőn imádja Istenét az oltár zsámolyán. Bement. A templom ívei és a bámuló szemek a most belépő ajtatos szépséggel csüktenek. A szűz elérte vája szent célját, oltárhoz ért, s kereszt előtt buzgón hajolt meg a királyi térd. Kérjük meg, mint imádkozik Szeráf az ég felett, s ehhez hozat jőle válaszul, tekintsd Erzsébetet. A szűz most a keresztre felveti pillantatát, megdöbben, s földre tette letüstént a koronát. Arany csillogjon, s drága gyöngy a szolgáló fején, mikor tövis korona van az Isten emberén. Szólt, s újra földre süllyedett a szent kereszt előtt. Szerény leányzójában az Istennek kedvet ölt. Ki lát a szebbet, mint a szűz, ha a kincsén s kellemén e két nagy eszme lett az Úr, az Isten és erény.
Nagyon szép ez a vers, és köszönöm szépen önnek, hogy megosztottuk a Szent István Rádió kedves hallgatóival, annak pedig külön örülök, hogy Szent Erzsébetről, védőszentemről szólt ez a szép vers és ez a szép versidézet. A folytatásban pedig, ha már bibliafordítást is említettünk, akkor legyen olyan kedves, egy Zsoltár fordítással is illusztráljuk Tárkányi Béla munkásságát.
Igen, ez pedig legyen a 22. Zsoltár, amit ugye tudjuk, hogy nagyon sok Zsoltárnak dupla számozása van. Van, aki 22-nek, van, aki 23. Zsoltárnak mondja, még papról is hallottam, de hát 22. Zsoltár. De a lényeg nem ez, hanem azt, hogy gondolom az eredetit, a mostani fordítást többsége hallgatóknak ismeri, most a Tárkányi féle fordítást hallgassuk meg. Pásztorom a jó nagy Isten, nem leszek szűkölködő, szírt patakhoz a virányok pamlagára fektető, imádandó szent nevéért földeríti lelkemet, az igazság és az üdvnek boldog ösvényén vezet. Járjak bár a zöld halálnak árnyas földje éjjelén, miért remegjek, vélem Isten, vélem a vigasz remény. Megvendégelsz, terve áll a serleg ellenim között, és fejemre az olajnak illatárját öntözött. Így valóban a kegyesség kísér át az életen, csarnokodban lesz lakásom, mindörökre Istenem.
Nagyon szép példa volt ez is. Köszönöm szépen önnek, hogy ezekkel a példákkal is illusztráltuk Tárkányi Béla munkásságát, irodalmi tevékenységét. Vele kapcsolatosan meg kell még említenünk, hogy Egerben hunyt el 1886. február 16-án, és egri kanonokként fejezte be életét? Mit lehet tudnunk életének utolsó éveiről?
Manapság, mikor ilyen erősen megnő az emberek átlag életkora, kell mondani, hogy elég korán meghalt 62 éves korában. Tehát ugye nem élt túl sokat. Az édesanyjával együtt van eltemetve az egri bazilika altemplomában, úgyhogy van egy olyan vers is, mint az édesanyjához írt. A lényeg az, hogy viszonylag fiatalon halt meg, és hát ugye akkor már mondom még egyszer, hogy miután tudom, és akadémiának is tagja volt, kisfordításra, nagyon sokszor megemlékeztek róla, külön megemlékező emlékülést tartottak a Tudományos Akadémián, az egyik akadémiai társa mondta emlékbeszédet róla, hogy ki is volt Tárkányi, tehát nagyon megbecsülték őt, nem csak egyházi berkekben, hanem mondom még egyszer az akadémia is például. Hát természetes, nem volt Petőfihez, Vörösmartihoz hasonlítható költő, ezt ugye el kell ismerni, de azért én úgy gondolom, hogy aki hallgathatta ezeket a verseket, fordításokat, azért el kell ismerni, hogy azért méltán emlékezünk meg róla, és befejezésül azt is elmondom, hogy ezen a bizonyos előadáson, ami a Mindszenten volt, végén megemlítettük, hogy van Tárkányi utca Miskolcon, de Egerben van Tárkányi emléktábla is. Miskolcon nincs ilyen. És ugye Mindszenten keresztelték, Mindszenten az ő megrendelése alapján készültek az oltárképek, illő lenne talán Tárkányiról legalább egy kis emléktáblát állítani, és ez az előadás után talán nem is lehetetlen, elképzelhető, hogy lesz Tárkányinak emléktáblája Miskolcon.
Végezetül nagyon belásta magát az ő életében. Hogyan látja ön, mi lehet az ő üzenete a 21. század embere számára? Mit tanulhatunk tőle? Miben lehet ő példakép a mai kor embere számára?
Az, ahogy mondtam, hogy iparos szülei voltak, tehát viszonylag egyszerű emberek, és hát ugye lett, ami lett, ugye tudjuk előzőekből, hogy mi lett belőle. Ugye mindenkinek megvan az esélye, akármilyen származású, hogy vigye valamire, hogyha képes rá, ha akarja, és csinálja, és tanul is, meg dolgozik is, és azzal foglalkozik, ami az igazán tehetsége van, amit kapott a Jóistentől.
Köszönöm szépen a beszélgetést Gróf Lajos újságírónak, köszönöm szépen, hogy összefoglalta nekünk Tárkányi Béla papköltő és bibliafordító életének fontosabb állomásait. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Csontos László újságírónak, írónak ez a negyedik történelmi témájú regény, amit a kezemben tartok. Szikszó, 1588. Foglalkoztál már a tatárjárással, a kuruc időkkel, a szabadságharccal, és most talán hiánypótlásként visszakanyarodtál a történelemben, visszaforgattad a történelem kerekét a török időkbe. Mit akar a cím?
Hát ez egy csatát jelent. Egészen pontosan, ugye Szikszónál volt egy nagy csata 1588. október 8-án, ez egyébként Szikszó városnak a napja is. Nem véletlen, hiszen a Rákóczi Zsigmond egri főkapitány később egyébként erdélyfejedelemként fejezte be földi pályafutását. Tehát a főkapitány által vezetett magyar és jelentős számú német sereg legyőzte egyébként a 3-4-es túlerőben lévő törököket, ami a maga korában egy óriási dicsőség volt, Európa hírű győzelem, csak idővel kiment a köztudatból.
Tehát ez még a török időknek jócskán a dereka.
Igen, hát ez a hódoltság kora, mert Szikszó nem volt török megszállt terület, mint Buda, vagy mondjuk Szeged, vagy Kecskemét.
Vagy Eger.
Eger ebben az időben nem volt, csak később foglalták el, ugye a 90-es években. Egyébként nem lehetett volna Rákóczi az egri főkapitány. De a hódoltság az olyan volt, hogy a magyarhoz is tartozott, meg a törökhöz is, tehát mind a kettő adóztatta.
Ez volt a legrosszabb.
Ezért néptelenedett el, és akkor az egész csetepati abból kezdődött, hogy Szikszó nem akarta a töröknek kifizetni az adót, nyilván azért nem akarta kifizetni, mert egyben sok volt. Kettő meg azért, mert a magyarok biztották, hogy ha török jön, akkor majd megvédik címmel. És akkor így felbátorodott, a város megtagadta, tárgyalgattak csökkentésre, a török meg nem akart engedni, mert ha azt mondja, hogy ha a Szikszónak elengedi az adót, akkor jön a másik két tucat, hogy akkor ő se akar fizetni. A török meg ezért a budai pasa személyesen rendelt el, de ő maga nem jött egyébként, hanem a sereget a fehérvári, akkor Isztolni Belgrádnak hívták egyébként, és jól és szerbek lakták Székesfehérvárt. Tehát a fehérvári Szandzsábéket bízta meg, aki egy híres vezér volt, a Karali nevű úriember, hogy ő vezesse a seregét, és ez a sereg jött bosszút állni Szikszón. Nyilván a magyarok meg a németek a másik oldal pedig összegyűltek, hogy ugye megakadályozzák ezt, és ebből volt a csata. Egyébként Szikszó jelentősen megsérült, leégett. Azt nem tudni egész pontosan, vélhetően a templom egy része az megmaradt, tehát olyan szinten megmaradt, hogy ott még a magyarok voltak, tehát hogy nem győzték le őket, hanem időben jött a felmentő sereg. A török sereg az egy nagyon nagy volt. A 15 éves háború előtti időszakban ez volt a legnagyobb török sereg, ami Magyarországon mozgott. Tehát ez egy komoly jelentős csata volt, olyan 10-12 ezer fő volt a török sereg, volt tüzérségük minden. A magyarok és a németek olyan 2500-3 ezeren voltak, és tüzérség nélkül. És ennek ellenére megverték a töröket, de nagyon hosszú ideig tartott a csata egyébként, mert hát a kevés embernek azért sokáig tartott a sok törököt legyőzni, és úgy sikerült egyébként a
végén. Bocsáss meg, de a sok töröknek nem tartott volna sok ideig a kevés magyart legyőzni.
Hát,
mi múlott?
Hát a vitézségen. A vitézségen elsősorban, illetve a szemfülességen, és azon, hogy éjszaka volt, már sötétedett, mikor csata elkezdődött. Török nem látta, senki nem látta, hát ugye nem voltak kivilágítva a mezők, tehát nyilván csak ami a holdfény volt, annyiban látták az ellenséget, tudja, hogy mennyien vannak, akkor körbeveszik és legázolják. De hát nyilván nem tudták egyszer, másodszor pedig nagyon vitézül harcoltak, harmad részben pedig jött egy zseniális húzás, elfoglalták a török ágyúit, a tüzérséget a magyarok és a németek, utána megfordították az ágyukat, és saját ágyújával, tüzérségével lőtték a török tábort, és ez volt az, ami beadta a törököknek a kulcsot. Egyébként, hogyha még akarjunk, a csatában volt egy nagy trükk, ami megtévesztette a törököket, nevezetesen már sötét volt, és már voltak, akik azt mondták a Rákóczi, hogy vissza kellene vonulni, mert kevesen vagyunk, fogyunk, stb. Két tisztje egyébként ezt javasolták, de Rákóczi azt mondta, hogy ő innen nem vonul vissza, hanem harcolnak tovább, és kitalálta azt, hogy volt egy német trombitás vele, ugye és régen a csatában a seregek hogy mozogtak, trombitán vagy dobon adták nekik a parancsokat, hiszen kiabált volna, az nem hallja senki a csata zajba. Tehát és akkor mondta a trombitásnak, hogy eredj el a szomszéd dombra, és fújd azt a jelzést, mint hogyha új friss német sereg jönne. És akkor a törökök megijedtek, hogy ez már így is nem bírnak semmit, és akkor egy teljesen friss német erősítés érkezik a magyarokhoz, és akkor közben még elfoglalták az ágyúikat is, amit megfordítottak, és a demoralizált török sereg teljesen megfutott. Tehát hogy olyan szint, hogy a tábort is ott hagyták. Tehát minden, ami a tábor volt, a sátraik, a felszerelésük, minden a magyar zsákmány lett.
Többet észre, mint erővel.
Igen, hát a Rákóczi egyébként híres vitéz volt, tehát ő egy igazi katonaember volt, a Rákóczi Zsigmond, aki előtte Szendrővárának volt a kapitánya, és akkor a nagyságokat betartva, mert Eger az sokkal jelentősebb volt, mint Szendrő, és akkor utána lett Eger főkapitánya, tehát az egész Észak-Kelet Magyarországnak a egyik legfontosabb várát, hiszen Kassa volt a kamaraszékhely és az uradalmi központ, ugye, de a legfontosabb vára a török vidéken pedig Eger volt, és ennek lett a vezetője egyébként pár hónap korábban Rákóczi Zsigmond.
És a törökök mit csináltak, miután lefőtt a kávé? Mi volt az utóélete, a hatása?
Hát a mi volt a következmény az, hogy jól megkergették őket, fülekig szaladtak, Putnoknál is, mert ugye idefele jövett, Putnok az egy ilyen palánkváz volt kis kővádészekkel, néhány ágyúval, és akkor jött egy nagy török sereg. Egyébként meg tudta volna ostromon simán be is tudja venni, csak az időt nem akarták tölteni. Hát majd hazafele, mikor fel vagyunk pakolva, ráérünk, akkor egy-két napot elszórakozunk, de ugye idefele jöttek, hogy a példás statuáljanak. Visszafele viszont kijött a putnoki magyar kapitány a lovasaival, aztán visszafele vert sereget a törököket, mert ugye akkor nem egy alakzatba mentek, hanem össze-vissza jöttek, akkor jól megkergette, meg levágott belőlük, amennyit tudott. Tehát még Putnokon is megkergették őket. Ráadásul a Szandzsák béget a csúfvereség miatt leváltották pár hónappal később.
Akkor Selyem Zsinór.
Nem Selyem Zsinór, már csak leváltották, áthelyezték. Azért Selyem Zsinór nem volt olyan gyakori, mert akkor nem lett volna a török vezető. Az nagyon ritkán volt, és általában csak a fővezéreknek. Ezt egyszerűen áthelyezték máshova a török bizottságban, csak egy alacsonyabb polcra. Azóta a büntetése, mert Magyarországon jó volt lenni, mert jó az éghajlat, kellemes a környezet, ugye akkor nagyjából békesség volt, tehát különösebben nem kellett megszakadni. Voltak a bajvívások, ugye, tehát úgymond szórakozás, ugye, hogy a magyar meg a török vitézek vívtak egymással, de különösebb háborúskodás akkor nem volt, mert elméletileg béke volt, csak a békében is voltak ilyen csatározások. Tehát ehhez képest, hogy áthelyezték mondjuk Szíriába, vagy ne adj Isten a perzsa határot, sokkal rosszabb volt, hiszen 40 fok, sivatag, stb. Tehát ahhoz képest a magyar éghajlat, hagyd nem mondjam, hogy a nyaralás volt.
Tehát akkor a török lemondott Szikszóról végleg. Miért ezt választottad, ezt a történelmi eseményt? Ezt a mondhatjuk, hogy kevésbé ismert eseményt.
Éppen ezért, mert kevésbé ismert. Egyébként azért, mert ugye említetted is a három történelmi regényt, amit írtam, ugye, tehát Tatárjárás, akkor a Kuruckor, illetve 1848-49. Na most akkor ugye volt egy hiátusom benne, ugye a török idők, amiről szerettem volna, én ez már kb. Két éve megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne írni róla, csak hát ugye meg kell teremteni hozzá a feltételeket. Most jött össze Szikszó városának a támogatása, vagy egyébként többen is támogatták, de Szikszó volt a legnagyobb támogató benne, hogy megjelenhessen a kötet. Azt mondtam, hogy a többit összeszedem mellé, és akkor elkezdtem dolgozni rajta, meg közben a pénzen is, és mire megírtam a könyvet, meg lett a pénz is.
A kötet alcíme, hogy a Rákóczyak csillaga. Ez mire utal?
Ugye Rákóczi Zsigmond, mint mondtam, ugye ő volt a főkapitány, de eddig a Rákóczi család az egy nemes család volt, de birtokos is volt, de egy olyan jelentősebb vidéki birtokos család. Rákóczi Zsigmonddal kilőttek, mint a rakéta, mondhatnám mai szóval, hiszen addig főleg itt Borsodban, meg Abaújban voltak birtokaik, a Sajó mentén itt ott, amott, ugye, hát így innen származik a család is, és akkor ugye a Rákóczi Zsigmond volt még szentendrői kapitányként, aki szerencs haszonbérletét megkapta a királytól, mivel járt neki bizonyos összeg, ugye fizetség. Most a királynak nem volt készpénze, és akkor adta neki a szerencsi haszonbérletet, hogy amíg ugye azt a pénzt az adókból, királynak járó adókból vissza nem szedte, az addig járt neki, ugye addig az ő birtoka volt. Na most itt két dolog történt. Az egy, Rákóczinak megtetszett szerencs, kettő volt pénze, és akkor megváltotta a várat a királytól, és akkor már szerencs az saját jogon, saját tulajdona lett, tehát elkezdett felfele menni a Rákóczi család, ugye, tehát elkezdett birtokot szerezni, útközben Egernek a főkapitány, de előtte nem sokkal megházasodott egy özvegyasszonyt, egyébként 26 éves özvegyasszonyt vett feleségül, de nem ez volt benne az igazán lényeg, az, hogy özvegyasszony hozott rengeteg birtokot. És a birtokkal a Rákóczi birtok megduplázott, megtriplázódott, főleg Zemplén és Hegyaljai birtokokat hozott, és akkor ugye egyszer rengeteg birtokot szerzett a Rákóczi, másodszor pedig, mikor Szikszón győzött, ez olyan nagy dolog volt, bekerült a főnemesek közé. És akkor utána az már csak egy következő ugrás volt, hogy Egerből elkerült, hogy a végén erdélyi fejedelem lett. Tehát azért mondom, hogy indult egy átlagos vidéki jómódú nemesből, és az ország egyik legnagyobb embereként, ugye erdélyi fejedelemként fejezte be földi létét.
A kötet annyira friss, hogy most jött ki csak a nyomdából. Hol lehet megvásárolni?
Már két könyvesboltban lehet Miskolcon megvásárolni, az egyik a Génius a főutcán, a másik pedig a görög katolikusoknak, ami a Búzatéren van a boltja, a Ikon és Kegytárgybolt, ugye a templom mögött, tehát ott személyesen is meg lehet nézegetni, meg lehet vásárolni, illetve Szikszón nincs könyvesbolt, de az én könyvem mégis kapható. Hát ez egy kis ügyességgel történt, a Városháza melletti butikba, ugye én nem ismerem Szikszót annyira, de egyik ismerősöm, Szikszó ismerős ajánlott, amikor kérdeztem tőle, hogy ajánljon már nekem valakit, aki szerinte hajlandó lenne foglalkozni vele, vállalkozó, és jó helyen van a boltja, meg olyan is, ahol még a könyv elmegy, és akkor a divatáruban ott meg lehet venni ezt a kötetet a szikszóiaknak, vagy a környékbelieknek.
Az elmúlt percekben Csontos László író és történész legújabb könyvéről, a Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga című kötetről hallottak. A történelmi regényt május 12-én kedden mutatták be a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Most Bozog Ferenc atya olvassa fel Kosztolányi Dezsőről szóló eszéjét.
A kávézás élménye Kosztolányi Dezső lírájában. Mióta török hatásra a kávézás szokása megjelent Magyarhonban, a kávés verseknek se szeri, se száma a magyar lírában. Nem indult azonban diadalmasan a kávé térhódítása a magyar közgondolkodásban, mivel eleinte a magyarság a fekete levest, a hódító oszmán törökök rossz ízű, ármányos, pogány italának tekintette. Később a 18. század elején aztán a balkáni kereskedelmi forgalom kikerülhetetlensége okán, mint kivéthetetlen import cikk, ismét megállíthatatlanul terjedt és divatba is jött a honi kávézás. Az első feljegyzett kávézót a Rász Kávezíder Blázius, vagyis kávéfőző Balázs nyitotta meg. Kezdetben utcán úgynevezett vándorkávésként árult a kávéit, majd meggazdagodván 1714-ben állandó kávémérést nyitott. A magyar irodalomban már konkrétan a kávéház kifejezést lelhetjük fel Mikeskelemen 1738. április 11-én keltezett törökországi levelében. Zrínyi szigeti veszedelmében a harmadik énekben már mint szokott italt kávét szürsölgetnek a vitézek. Amade László rokokó költő a 18. századból már azzal henceg a Tallala, Fallala, Jókedven vagyon című versében, hogy 10 kávét is képes meginni. Versegi Ferenc már kávézásra kijelölt, külön szobát említ a Rikóti Mátyás 4. dalában. Csokonai hideg télies időben kávét, meleg nyárias időben pedig limonádét javasol fogyasztásra a Krisztina napra című versében. Talán Tompa Mihály a legelső poétánk, aki a kávé és szivar együttes jótékony hatását dicséri az Ebéd után című költeményében. Már a közismert szállóige lett Arany János török bálintjából a Hátra van még a fekete kávé idézet. Karinti kávét iszik és olvassa a lapokat a Nihilben. Dzsida Jenőnél a Sötétség versében a kávé éjfekete sarában elsüllyedő kockacukor a fekete sírnak, halálnak allegóriája. Somjó Zoltán számos versét lehetne citálni, és hosszan sorolhatnánk a példálózást. Gazdag antológia születhetne a magyar kávés versekből. A reggeli ébredés első igazi impulzív materiális élménye a kávézás. Kosztolányi Kávéval és kacajjal jő című versében természetesen a koffein a reggel első életjele, az új nap örömével és izgalmával. Az éjszaka mindig egy kis meghalást hoz, a reggel mindig egy kis feltámadást a testnek és a léleknek. Minden megélt új reggel a megújulás és újrakezdés reményét hordozza. A reggeli kávé segíti az ébredőt áthúzni az éjszakai dermedtségből a délelőtti mozgásba. Ha van reggeli ébredés és reggeli kávé, akkor van miért felkelni és van folytatás. Más szavakkal, de ugyanezt meghozza a Reggeli áldás című versében is. Most kávé kellene, pillés és enyhe kávé, és egy nyugalmas fekete szivar. hogy oly lázzal, mely ezer éjszakái, azt mondjam a kellő reggelnek, ávé, az ébredés lázadt szavaival. Ez a kávé, ávé rímpár megjelenik a New York te kávéház, ahol oly sokszor ültem című versében is. Meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét. Nem gondolnám direkt hatásnak, de felfedeztem, hogy a kávé ávé kínálkozó rímpárjával Kosztolányinál jóval korábban már Csokonai is élt. A köszöntő Lengyel József szenior úr neve napján című költeményében. Évák eledele kávé, idézhetjük a megmosolyogtató palindrom mondatot. Az imént idézett kosztolányi versben szerepel a jellegzetesen kosztolányis keltő óra kifejezés is, amely itt is felcsörömpöl, miként talán legismertebb kosztolányi versben, a hajnali részegségben szintén. Ám ez utóbbiban a kávé koráncsem a reggeli bársonyos remény, hanem az éjszakai aludni képtelenség nyugtalanító metaforája, párhuzamosan a nap során elszívott 40 szál cigarettával és a költői alkotói tevékenység lázas izgalmával. Az éjszakának kávészaga van a Bolonya című versében. A cigaretta és a kávé megjelenik a költő a 20. században című versében is. Az ihlet perce című versében szintén feltűnik az elmaradhatatlan kávé és dohány. Unokatestvérének, a tragikus sorsú Csát Gézának halálára írt nekrológ versében szintén megjelenik a koffein és a nikotin együttese. Lásd, itt leülhetnél. Nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rumvár mérgező malasztal. Vladimir Holán a világ végét úgy képzeli feltámadás című versében, hogy először a mama kel ki a családi sírból, felteszi melegedni a vizet, és előveszi a kávédarálót. Kosztolányi ilyenkor a szobánk, mint a sziget című versében a családi együttlét meghittségének egyik hangulatteremtő járuléka a közös családi kávézás. Az innen a szobámból című versben így ír: csend, béke, kávé és lámpás idill. Elhunyt édesanyjának gyengéd, otthon teremtő emlékét így idézi fel az anya című versében: rád gondolok, kávédra, könnyeidre. A családi életképeknél maradva, feleségéről írott sorai is az asszony által a férfi elé hozott reggeli kávé gyengéd hangulatával válnak bensőségessé a Repülő című versben. A Régi pincér címűben a megőszült pincért, a régi törzsvendég minden óhaját, gondolatát értő, érző családtagnak nevezi, aki otthonos rutinnal, szótlanul és gondolatolvasó módjára hozza a kávét, a cigarettát és a képes lapokat a vendég elé. Az otthoni családi intimitás mellett természetesen gyakorta megjelenik a kávé a társas kapcsolatok világában, az irodalmi közéletben is, hisz a 20-as, 30-as évek magyar irodalma voltaképp a kávé orákulumának gőzölgésében élt. De ne feledjük, hogy már a 19. század közepén is voltak legendás és a történelmi tudatba beépülő kultikus kávéházak. Gondoljunk csak a Pilvaxra, Petőfi, Jókai, Vasvári törzshelyére. A kávéházak igazi nagy áttörése azonban a kiegyezés követően ment végbe, főként Bécs hatására. A 20. század elején már megközelítőleg 500 kávézót tartottak számon Budapesten. A kávéházi közeg számos magyar költőt megihletett, gondolhatunk számos Somlyó Zoltán versre, Babicsra és sokakra. Reményik Sándor a Kávéház poézise című költeményében kvintesszenciáját adja ennek a varázslatos közegnek. Hasonló jelentős téma azonos vers Heltai Jenőtől a Kávéházi elégia is. A New Yorkba, a Centrálba, a Hadikba, a Japánba, a Háromhollóba, az Abbáziába járt a 20. század első felének szinte minden jeles magyar írója, művésze, szellemi embere, arról nem is szólva, hogy a New Yorkban egyebek közt még Thomas Mann és Moritz Ravel zeneszerző is megfordultak. Köztudott, hogy Kosztolányi az egyik leginkább kávéházi költő a magyar irodalomban. A kávégőze illanát forogva a téli reggel füstjén szerte szét. És otthon zabáltunk hajda négy gyomorra, dicsőséget, dohányt és feketét, nők villanyok közt tombolva nyersen, a lehetetlent érzem én magát. Szeszét, kalandot, sok-sok régi versem és ifjúságom, vad éterszagát. Szellemidézés a New York kávéházban. Természetesen Kosztolányi nem csak versekben tiszteleg a kávéházak világa előtt. Az Esti Kornél novelláinak is állandóan visszatérő helyszínei a kávéházak. A Hét 1914. március 15-i számában jelent meg a Budapest kávéváros című tárcája. Azt vallja, hogy a magyarság nemzeti karakteréhez szorosan hozzátartozik a kávéházi kultúra. Irodalom és kávé olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogyha gyöngül az irodalom, akkor a fekete kávé is gyöngül. Cikke zárósoraiban ezt írja, az angol hallatlan gőggel mondja, az én házam, az én váram. De a Pesti sem kevesebb önérzettel vetheti vissza, az én kávéházam, az én váram. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szocializmus eszpresszós évtizedei után ismét régi pompájukban kacérkodnak a legendás kávéházak. Annak viszont kevésbé örülünk, hogy az árak és a kiszolgálás már nem olyan költő barátok, mint voltak Hajdanán, Kosztolányiék idején.
A kávézás élmények Kosztolányi Dezső lírájában című eszéjét Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
De zsákjából a nyár minden ízét, erdők lombját és a rét tarka színét, mindent eltakarod ősz, s mi várunk hűvös kábulatban. Elment a vándor útján a fecskés darva, minden kísérték. Elment messze, hol a fűzőrc az égkék, hol nem tudják, mi a hó. A nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors a darva, most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok s a fények, szívünkbe új remények, menj visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tél, s újra visszatérnek a lángok s a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít.